Folytatódik az Inforádió bormagazinja. Műsorunk második felében Molnár Pétert, a Magyar Független Szőlő és Bortermelők Országos Szövetségének elnökét hallják. Molnár Péterrel Kovács András István beszélgetett az új hegyközségi törvényről.
Ahhoz, hogy a jelenlegi hegyközségi törvény, hegyközségi választásokat értelmezni tudjuk, én azt gondolom, hogy egy picit kanyarodjunk vissza a múltba. Egy hegyei példán keresztül hogy világítson meg, hogy mennyire komoly volt mindig is a szakma felelősségérzete, önszerveződő képessége és jövőbe tekintő elszántsága. Azt tudjuk jól, hogy nyilván már honfoglaló őseink is ismerték a szőlészeti borászati kultúrát. Igazán a tatárjárás után kapott egy új lendületet maga a szőlészkedés, borászkodás, de igazán komolyban az első szerveződések a 15.-16. század környékén kezdődtek el. Írásos nyomokat 1610-1630 tájékán már találunk, amikor a mezővárosok, a tokajdjai mezővárosok leültek és megbeszélték közösen a helyi hegyközségi rendtartásokat, a hegyrendet tulajdonképpen, amely az ő életüket szabályozta, és már abban is világosan deklarálták azokat a szabályokat, amelyek szerint éltek, a szakmai életet élték. Csak egy példát hadd említsek, milyen mélységű volt ez, és milyen presztízse, milyen fantasztikus emelkedettsége volt a szakmának. Azt meghatározták, hogy büntetik a káromkodást a szőlőhegyen, tehát ilyen becse volt magának a szakmának, és hogyha előjáró káromkodott, az egyszerű jobbágyjal ellentétben dupla annyit fizetett büntetésként. Tehát a megfelelő demokratizmus megvolt már akkor is természetesen. Ugye ebből az együttműködésből nőtte ki magát az, hogy aztán 1737-ben a világ első klasszifikációja megszületett hegyalján, nyilván ezt követte Szirmaontal munkája 1772-ben, ami ezt tovább részletezte. És hát ugye 1894-ben egy nagy ugrással most itt termünk, megszületett az első hegyközségi törvény, amelynek az első törvény, amelynek az egyik fejezete magáról a hegyközségről szólt, ez egy mezőgazdasági törvény volt, és ennek az egyik fejezete szólt a hegyközségről, és tulajdonképpen már ez deklarálta azt, amely egy megfelelő demokratizmussal megteremtette a hegyközségi rendszernek az alapvető mechanizmusát. Mi volt ez? Hát ugye mindig is arról szólt a hegyközségek működése, hogy az adott falu határában élő, tehát a hegyen, a hegy közelében élő emberek közössége hogyan alkotja meg az önmaga szabályait, hogyan tudja a saját rendszerét megszervezni, de hangsúlyozottan mindig a helyi emberek döntöttek a saját sorsukról. Ez minden törvényben és törvénymódosításban nyomon követhető. Az 1894-es törvényben is ugye meg volt határozva, hogy katasztrális holdanként ugye egy szavazata volt egy termelőnek, akkor annak idején 25%-ban maximálták az egy tag által birtokolható szavazat nagyságát. 1929-ben ez ugye egy picit változott ez a száma. Tehát az 1894-es törvény olyan erős alapokat teremtett a hegyközségi szerveződéshez, amelyből egy nagyon erős hegyközségi rendszer nőtte ki magát, és az 1929-es és 1938-as hegyközségi törvényváltozásokkal, ugye nyilván a trianoni utáni változásokat ugye le kellett követni a hegyközségi rendszernek is, folyamatosan idomult az élethez, de hangsúlyozom, mindig az legerősebb eleme az volt, hogy a szakmát művelők súlyának megfelelően voltak képviselve mindig a tagok hegyközségi rendszerben, és a helyi tagok saját sorsukról döntöttek. Nyilván ez nagyon logikus volt, hiszen hogyha valaki nagyobb területet művel, akkor valószínűleg többet foglalkozik, például a piaca jobb rálátása van a dolgokra, és egy picit erősebben tudja esetleg elmondani a véleményét, de benne volt az erős ellensúly a rendszerben, ugye a szavazat maximálással, amely egy nagyon demokratikus rendszer volt, természetesen több járulékot fizetett a magasabb termés a magasabb terület után, ezáltal demokratikusan ugye magasabb is volt a szavazati aránya. Na most ugye a háború után 1948-ban szétverték a hegyközségi rendszert, és egészen 1994-ig nem működtek a hegyközségek, akkor az új hegyközségi törvény megalkotásával az újra szerveződött, viszont ugye akkor egy tag, egy szavazat ellévével alakultak meg a hegyközségek, mint köztestületek. A munka tulajdonképpen folyt folyamatosan, ugye a köztestületi funkcióját betöltötte, a közigazgatási funkcióját is, tehát folyamatosan ugye nyilván rengeteg munka van a hegyközségben, a származási igazolványok kiadásától kezdve, bizonyos ellenőrzési funkciók, telepítések, kivágások, tehát ezek a funkciók tulajdonképpen működtek, viszont az egyik legfontosabb tulajdonsága sérült a hegyközségnek, hogy nem volt a szakmának az élhető közössége maga a hegyközség. Tehát nem volt az a hely, ahová az emberek egymással beszélgetni jártak el, megbeszélték a közös ügyeiket, és együtt vitték előre az ügyeket, a problémás eseteket együtt lendítették túl a holdponton. Ez egy helyi megtartó erő. Maga a hegyközség a nevében is benne van, a hegyközség, tehát a helyi embereknek az erő szerveződése, és én azt látom nagyon pozitívnak ebben az új törvényben, ugye azáltal, hogy területalapú szavazati joggal határozta meg a szavazati súlyokat. Nyilván az emberek fontosabbnak gondolják az ő saját szerepüket, és sokkal aktívabbá váltak. Én ezt tapasztaltam a hegyközségi választásokon, rengetegen eljöttek szavazni, éltek a demokratikus jogaikkal. Már az első következő megbeszéléseken, választmányüléseken és nyitott találkozókon is sokkal aktívabban vettek részt, felelősséget éreznek a jövőjük iránt, és én úgy gondolom, hogy ez, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk. Tehát nyilván mindenki a saját kis műhely munkáját otthon a szőlőjében, a borászatban elvégzi, csiszolja, tökéletesíti a borát, és ezért jutott oda a magyar borászat, ahová eljutott mára. Viszont, hogyha tudatosan akarjuk a jövőnket építeni, akkor sokat kell beszélnünk egymással. A kommunikáció, az egymással való beszélgetés, ami régen is a kisebb-nagyobb falusi közösségek ugye szerves része volt, ez természetes volt, ugyanúgy a szakmai közéletben és a szőlészetben, borászatban a gazdák leültek, és nem csak télen, akár egy nyári napon is megbeszélték az ügyes borás dolgokat, és eldöntötték a hegyközség életét. Ez kell, hogy folytatódjon ezáltal a hegyközségi törvény módosítás által, tehát ez mindenképpen egy pozitív ennek a hegyközségi törvénynek.
Tokaj hegyalján van 8 hegyközség, ha jól tudom, és ezekben most megtörténtek a küldött választások, mind ez 16 küldöttet jelent, hegyközségenként ugye 2-2. Mi a következő lépés?
A választások ugye lezajlottak, tehát minden hegyközségből egy szőlészeti és egy borászati küldött, tehát delegált az adott hegyközség a borvidéki hegyközségi tanácsba. A következő lépés, hogy meg kell alakítani az új hegyközségi tanácsot, amely a tagjai közül megválasztja a hegyközségi tanács elnökét.
Korábban is így volt, vagy ez újdonság a mostani törvényben?
Számszakilag így volt, viszont az egész struktúra megváltozott azáltal, hogy most már tulajdonképpen a hegyközségi rendszer egy alulról építkező szakmaközi szervezetté válik. Hogy mit jelent ez? A szakma két oldala, ha jobban megnézzük, ugye maga a szőlőtermesztés és a borkészítés, a borászat. Meg van határozva egy adott hegyközség határában, hogy kiszámít szőlészeti termelőnek és kiszámít borászati termelőnek. És az adott termelői csoportok választják meg a küldötteiket a hegyközségi tanácsba. Tehát magyarul ez azt jelenti konkrétan Tokaj esetében, hogy a borvidéki hegyközségi tanácsban 8 szőlészeti küldött és 8 borászati küldött ül. Ők maguk közül választják meg a borvidék borászati küldöttét a hegyközség nemzeti tanácsába, illetve a szőlész küldöttek ugye a borvidék szőlészeti küldöttjét választják meg a hegyközség nemzeti tanácsába. Természetesen a plenáris ülésekben folyamatosan egyeztetnek szakmai ügyekről, de hogyha meg kell szakmai vonalon szavazni dolgokat, azt a saját szekcióban fogják megtenni természetesen. A 16 személy önmaga közül választja meg a hegyközség leendő elnököt, hegyközségi tanács leendő elnökét. Ez még nyilván még nem tudjuk, hogy ki lesz, mivel még nem múlt össze az új hegyközségi tanács. De rövid időn belül remélhetőleg sor kerül erre, ugye ez egy jogi procedúra, tehát a választásokat követően ennek át kell futni a megfelelő hatóságoknak, a cégbíróságon, és azt követően kerülhet erre sor magára a hegyközségi tanács összehívására. Amit még kiemelnék ezzel a kapcsolatban, maga a szakmaközi szervezet létrejötte a hegyközségi rendszeren belül. Egy olyan fontos lépés a magyar szőlészet és borászati társadalom életében, amelyen sokáig nem tudott túllendülni a szakma. 4-5 éve tárgyalunk erről folyamatosan, és valahogy nem találtuk igazán a fogást, hogy hogyan lehet ezt jól megalakítani. Sokszor közel voltunk már ehhez, de bizonyos okok miatt többször meghiúsult ez, viszont a törvény ezt rendezte, létrehozza a szakmaközi szervezetet. Azt a szervezetet, amely aztán arra hivatott, hogy önmagán belül szintetizálja a szőlészek és a borászok véleményét, a szakma jól felfogott érdekében önmagán belül döntse el a megfelelő utat, alkosson jövőképet, stratégiát, és ementén hozzon döntéseket lehetőség szerint konszenzus kényszerrel. A konszenzus kényszert mi a Independent, a Független Szőlő- és Bortermelők Szövetsége az egyeztetéseken az elejétől kezdve javasoltuk, hiszen azt gondoljuk, hogy csak akkor van értelme egy ilyen típusú építkezésnek, hogyha az emberek ezzel egyetértenek, megbeszélik egymással a problémákat, és a végén egyetértésre jutnak ezekben a kérdésekben. És én látom, én nagyon bízom benne, hogy ez így jól fog működni. Számtalan jó külföldi példa is van erre, hogy stagnáló, nehéz helyzetben lévő borvidékek hogy mentették meg magukat, és sikertörténeti, hogy válhatott egy jó szakmaközi szervezet által maga az az adott borvidék, hogy annak a terméke a bora.
A szakmaközi szervezet az voltaképpen a hegyközségek nemzeti tanácsa lesz.
Pontosan, tehát a 22 magyar borvidék delegál, ugye minden borvidék egy szőlész, egy borász küldött a hegyközség nemzeti tanácsába, tehát 44 ember fog dönteni arról, hogy hogyan alakul a magyar szőlészetborászat jövője, természetesen megfelelő mandátummal, amelyet az ő borvidékekről hoznak, és az egyes borvidékek pedig az alulról építkezve, hogy az egyes hegyközségekből szintetizálják a véleményüket. Egy nagyon szép demokratikus rendszer alakul ki ezáltal, és a HNT, tehát a Hegyközség Nemzeti Tanácsa lesz az a szakmaközi szervezet, ahol ez csúcsra jut, itt is megfelelő súllyal. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb borvidékek ugye nyilván nagyobb, a területük arányában nagyobb súllyal szavaznak, még a kisebbek területük arányában kisebb súllyal természetesen, de itt is megvan a 10%-os felső limit. Tehát maximálisan egy borvidék a szavazatok 10%-át birtokolhatja csak.
Egy olyan borvidék, mint Tokaj-hegyalja, ahol 8 hegyközség van, ugyanúgy 2 tagot delegál a HNT-be, mint egy kisebb borvidék, csak a szavazati és súly lesz különböző.
Pontosan ugyanúgy két kolléga fog tőlünk ülni a HNT-ben bármelyik más borvidékről, viszont a tokai két küldött a közel 5500 hektár arányában visszavazatot. Ha azt számoljuk, hogy közel 62000 hektárról születel Magyarország, tehát ez Hegyalja esetében egy olyan 7-8%-os szavazatot fog jelenteni, ha jók a számok. A szakmaközi szervezet célja, hogy a szakmembeli vertikumnak a különböző oldalait tudja reprezentálni. Nyilván nálunk ez viszonylag jól elhatárolható, hiszen van egy alapanyag, maga a szőlőtermés, és aztán van a feldolgozott termék, ugye maga a bor, amely ebből képződik, tehát nagyjából adja magát ez a két oldal. Minden szakmának egyébként meg kell alakítani 2014-ig a saját szakmaközi szervezetét. Vannak olyan szakmák, ahol ez bonyolultabb van, ahol ez egyszerűbb. Tehát most nyilván nem fogok ebbe belemenni, mindenki magának alakítja ki ezt a rendszerét, de az élelmiszeripar összes ágazata meg kell, hogy ezt tegye. Hát nálunk ez elindult, ez a folyamat, ami mindenképpen pozitív, és azért örülök ennek külön, mert ugye 2014-től megnő európai szinten is a szakmaközi szervezetek súlya, hiszen az Európai Unióban egymással fognak kommunikálni, egyeztetni ezek a szakmaközi szervezetek, tehát ezt úgy kell érteni, hogy például a Magyar Borászati Szakszőlészeti Borászati Szakmaközi Szervezet, ugye a HNT, például a franciával, a némettel, vagy az olaszul egy asztalhoz is beszéljük meg a szakma ügyesben és dolgait, és próbálnak megoldást találni rá, természetesen a saját hatóságaikkal adott esetben szükség szerint egyeztetve.
Molnár Pétert, a Independent elnökét hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán, a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Domanics Andrást hallották.